Köszöntöm Isten gyülekezetét az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mennyei Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén állva énekeljük a 47. Zsoltárunk első versét. A 47. Zsoltárunk első versét énekeljük. No, minden népek, örvendezzetek! Helyet foglalva továbbra is a már megkezdett 47. Zsoltár verseinek éneklésével magasztaljuk a mi Urunkat. 47. Zsoltár második verse így folytatódik: hatalmunkba vett nagy sok népeket.
Oh,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét János apostol első leveléből, a 3. fejezet 14. versétől a 24. terjedő igeszakaszból olvasom. Az Úr igéjét helyet foglalva alázatos szívvel hallgassuk meg. Tehát Isten igéje János első leveléből a 3. fejezet 14. versétől a következőképpen hangzik. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogy lehet meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Az Úr áldása legyen az ő igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy Te szent vagy, tiszta vagy, tökéletes vagy, és ezt most a Te parancsolatodból láttuk, annak tartalmából, mert azt kérted, hogy egymást szeressük. Mi erre képtelenek vagyunk, mi ebben megbuktunk, nem tudjuk egymást szeretni, Úr Jézus Krisztus, nem tudjuk jól szeretni egymást, sőt, ki kell mondanunk, az orcánk pirulása a miénk egyedül. Te szeretsz bennünket, szerettél, és ezt abban mutattad meg, hogy az életedet adtad értünk. Úr Jézus Krisztus, add meg, hogy ennek a ténynek szemlélete, ennek megélése, szívbeli elfogadása képessé tudjon tenni bennünket arra, hogy téged szeressünk, és így a másikat is. Kérünk, hogy szűj újonnan bennünket lelked által ebben az értelemben is. Lágyíts meg a mi kőszívünket, a mi közönyünket osztasd el, adj belénk nyitott szívet, elsősorban feléd nyitottat, azután pedig add meg, kérünk, hogy a tőled kapott ajándékokat tovább tudjuk árasztani a másikra is. Úr Jézus, úgy állunk most előtted, mint akiknek üresek a kezeik, csak magunkat tudtuk hozni, de azt, hogy mi milyenek vagyunk, látod. Belénk tekintesz, és ott a romlás, ott van az ingadozás, neked a te neved elhagyása, ott van a közöny, és ott van a te igéd iránti keménység. Kérünk, hogy változtass bennünket, szelíts lelkeddel, jelenjél meg most itt közöttünk, szólalj meg, hogy beihassa a mi szívünk, amit elkészítettél. Tudjuk, hogy ez a te csodád, tudjuk, hogy mi engedetlenségünknél fogva nem vagyunk képesek arra, hogy megértsük, amit mondasz, de tudjuk azt, hogy te tudsz és akarsz is velünk találkozni. Kérünk, tedd meg a csodát, hogy a bűnös emberi ajkakon a te üzenetet hangozzék fel, és szívünkkel elfogadhassuk azt. Egyedül a te kegyelmedben, keresztáldozatodban bízva kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a 392. számú dicséretünk első versét, az ének éneklése alatt a közöttünk lévő maradék gyermekek kifáradhatnak a számukra készített istentiszteleti helyekre. 392-es számú dicséretünk első versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből olvasom a második fejezet 19. és 20. verseiből Isten igéjének írott formáját és annak hirdetett alakját egyaránt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát Isten tiszteletünk alapigéjét az első tesszalonikai levélből olvasom a második rész 19. és 20. verseiből a következőképpen. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Pál apostol nagyon furcsán ír ebben a levélben, lehet, hogy néhány református fül fel is emelni a hangját, hogyan lehet jellemző Pálra az, hogy egy ilyen vaskos dogmatikai tétel megemlítésénél, mint Krisztus második eljövetele, ő elsősorban itt hirtelen nem arról beszél, hogy az miként fog lezajlani sorrendjében, részleteiben, hanem arra büszke, és ezt emeli ki kétszer is megemlítve ezekben a versekben, hogy ő emberekkel fog büszkélkedni, amikor Krisztus, a mi Urunk megjelenik. Emberek lesznek a jelvényei, emberek lesznek a koronái, emberek lesznek az ő örömei, és emberek lesznek az ő dicsősége. Kicsit távol áll ez tőlünk, mert Jézus második visszajövetelét sokszor hajlamosak vagyunk úgy látni, úgy várni, és úgy szemlélni, mint ami elsősorban csupán ránk vonatkozik a mi megmenekülésünkre. Meghalt értünk az Úr Jézus, nem kell félnünk, mert a haragtól megmenekültünk, így nyugodtan várhatjuk őt. Pál apostol ezt tudja, és el is mondta máshol, de itt ő elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy ő az ember társaival, a többi hívővel, a keresztény testvéreivel várja együtt Jézus eljövetelét. És ebben valami nagyon fontosat akar nekünk tanítani ezen a vasárnapon. Tudniillik, a gyülekezet közösségét akarja erősíteni, az együvé tartozásának tudatát abban, hogy mi közösen várjuk Jézusnak az eljövetelét, a visszajövetelét. Közösen kell, együtt kell, hogy felemeljük a szívünket, hogy megéljük vele a kapcsolatunkat, a megváltás örömét. Örömmel és dicsőséggel, mint egy gyülekezet kell tekintenünk az ő visszajövetelére. Ehhez persze mindenek előtt az kell, hogy Isten szeretetét átéljük a mi szívünkben. Ismerjük azt, hogy ő milyen nagy jótéteményt tett, hogy mi most itt lehessünk, életben maradhassunk, ne kelljen elkárhoznunk, és tudnunk kell azt is, hogy ezért nekünk az a feladatunk, hogy ezt a tőle kapott szeretetet tovább árasszuk a másik emberre. Isten ember szerető, ezt Pál megtanulta tőle, és ez a tulajdonság mutattatik fel most ezekben a versekben is. Pál számára itt a legfontosabbak most azok az emberek, akikkel együtt várja Jézus Krisztust, az emberi kapcsolatok. Sokszor úgy érzem, hogy a hívő ember, mi hajlamosak vagyunk átsiklani az emberi kapcsolatainkon, azon, hogy mi adott emberekkel tagoltattunk egy gyülekezetbe, családi közösségben élünk, munkahelyi környezetben. Sokszor így mondják, individuálissá válik a hitünk, önzővé. Az élet rólam szól, az a fontos, hogy nekem milyen problémáim vannak, én hogyan viszonyulok az Úrhoz, milyen bűnök között küzdök, hogyan kérem el az ő megbocsátását, nekem milyen nehézségeim vannak, de az, hogy közösségben gondolkodjunk a másik emberrel, hívő emberrel egy testben, az nagyon sokszor marginálissá válik a gyülekezetek életében. Páltól ma tanulhatunk ezen a délelőttön, mert ő elsősorban itt az emberi kapcsolatairól van. Egy évvel ezelőtt, tavaly nyáron még Hollandiában laktam a családommal egy ösztöndíj keretében, és januári napon el kellett mennem, hogy egy vizsgát letegyek egy közeli, tőlünk alig 15 kilométerre lévő városban, és ahogy jöttem haza, a hazafelé vezető úton már sötét volt, este volt, elkezdett rángatni az autóm. Éreztem, hogy mi a baja, sejtettem. Hát amikor megláttam, hogy óriási gőzfelhőt lövelek magam után, akkor már szinte biztos voltam benne, hogy itt nagy baj van. A holland autósok kétkedően fejüket csóválva előztek ki a nagy gőzfelhőből mögülem, de amikor meglátták a magyar rendszámot, akkor kicsit megenyhülve és szánakozva néztek rám. Leállt az autó, nem tudtam tovább menni. Megijedtem, féltem, idegen ország, mi lesz itt, 1500 kilométerre otthontól, nagy hideg, sötétség, nem ismerek senkit, csak egy néhány száz forinttal feltöltött magyar mobiltelefon van nálam. Felhívtam a feleségemet, hogy szóljon a szomszéd magyarnak, hát ha haza tud vontatni, nem fogom bírni az autómentő díját, elég lesz a kocsit megcsináltatni valahol. Imádkoztam, de valahogy megint bepöccent az autó. Mentem 2 kilométert, szóltam a feleségemnek, állítsa le a mentést, hazaviszem az autót. Aztán megint leállt az autó. Ez 3-szor vagy 4-szer elismétlődött, időközben már a csatornákból is hoztam hideg vizet, hogy a hűtővizet, hogy tudjak gőzölni magam mögött, valahogy visszapótoljam. Majd, vagy 1,5 óra után nagy nehezen bepöfögtem a ház előtt lévő parkolóba. Kiszálltam és hálát adtam. Amikor mentem az ajtó felé, a kis fogadóbizottság már ott volt, a feleségem, a 3 gyermek. Kitört az üdvrivalgás, a ricsaj, körbevettek és szorongattak. Nekem örültek. Nem az érdekelte őket, hogy az autóval mi történt, hanem az, hogy apa itt van. Elmeséltem a kalandom többi részletét is, hogyan fedezett egy mentőautó villogva az egyik kereszteződésnél, ahol magam toltam át az autót. Mindenki megnyugodott, majd mielőtt fürdetni vittük a gyerekeket, a kislányom megfogta a kezemet, a nagyobbik kislányom Mirjám, félrevont, és azt mondta, hogy apa, nagyon örülök, hogy itthon vagy. Ez volt az, ami igazából megmaradt bennem. Nem az autós sztori, hanem az, amit a kislányom mondott. Neki a legfontosabb az emberi kapcsolat volt ebben az esetben az, hogy az édesapja újra otthon van. Az apukája volt neki a fontos. Testvéreim, Pálból itt olyan, mintha túláradna ebben a tesszalonikai levélben a szeretet. Olyan embereknek ír, akik az ő keze alatt tértek meg, akik az ő evangélium hirdetésére fogadták el az Úr Jézus Krisztust. Olyan emberekről beszél itt Pál apostol, olyan embereknek írta ezt a levelet, akik tudta, nagy szükséggel vannak az ő biztatása felé. Hogyha egy kislány ennyire belékódolt módon tudta azt, hogy mi igazán a lényeg ebben az életben, Isten szemével tudta tekinteni ezt a világot, nem sokkal inkább nekünk is így kell gondolkoznunk, testvérem, mint ahogy Pál apostol tette, az emberi kapcsolatok voltak számára a legfontosabbak, és ezt Jézus Krisztustól tanulta. Jézus Krisztustól, a jó pásztortól. Jézus Krisztustól, aki azt mondta, hogy ő neki olyannyira drága a nyáj, annak minden egyes tagja, hogy az életét is hajlandó feláldozni érte. Jézus Krisztustól, aki mint jó pásztor azt mondta magáról, hogy ismeri az övéit, vezeti az övéit, megelégíti az övéit. Pál nagyon pontosan tudta azt, hogy számára kik azok az emberek, akik rábízattak. Tudta azt, hogy kiket kell nap mint napot forgatni a fejében, kik azok az emberek, akikért ő számadással tartozik. Kik azok, akikért imádkozni kell. A levél, a tesszalonikai levél így kezdődik. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, aztán ezt mondja. Szüntelenül emlegetjük a ti hitetek munkáját. Majd így folytatja. Hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét. Bámulatosan fontosak számára ezek az emberek. Olyan, mintha csak a tesszalonikaiakról tudna beszélni. Olyan, mintha szívében ott lenne a szorongattatás, és mindig csak ezekre az emberekre akarna gondolni. Azt mondja Pál, annyira szeretem ezeket az embereket, hogy amikor majd Jézus másodjára visszajön, akkor ezeket az embereket fogom felemelni előtte, mint kitüntetéseket, mint büszkeségeket, mint jelvényeket. Úgy olvastuk, hogy korona, de ez a korona inkább azt a koszorút jelöli az eredeti szövegben, amit a győztes versenyző nyert el, amikor megfutotta a pályát, és elsőként ért a célba. Pálnak itt vannak a büszkeségei. Így olvastuk, a dicsekedése és az öröme. Ismerte azokat, akik rábízattak. Tavasszal jött hozzám temetés ügyében egy fiatal ember, aki gyászolt, mert elveszítette az édesanyját. Ilyenkor leülünk a lelkész hivatalban, és általában alkalom nyílik arra, hogy az evangéliumról is beszélgessünk. És amikor az édesanyja életének a legfontosabb eseményeiről kérdeztem, a rá jellemző gondolatokról, az életfelfogásáról, akkor tulajdonképpen kiderült, hogy szinte semmit sem tud mondani az anyjáról ez a fiatal ember. Megdöbbentem. Hallgattunk. Ez nem azért volt, mert a gyásztól megbénult, és ezért nem jöttek elő a gondolatok, van ilyen is, de ez nem ez volt, hanem kiderült, hogy ő tulajdonképpen alig ismerte az édesanyját. Leéltek úgy kettesben, mert az apukája hamar meghalt, egy egész életet, hogy együtt ettek, egy helyről mentek el dolgozni vagy az iskolába, de tulajdonképpen nem ismerte a saját anyukáját. Lett volna lehetősége megismerni őt, de most már nem lehet. Azután ő is kimondta, Gábor, most jövök rá, hogy mennyire nem ismerem a saját anyukámat. Együtt élünk mi is testvéreim, családtagokkal, rokonokkal, közeliekkel, távoliakkal, munkatársakkal. Egy gyülekezetbe járunk, de hányszor derül ki, amikor nem tudunk nekik segíteni, mert nem értjük azt, amiről beszél, hogy nem ismerjük őt igazából. Ha nem ismerjük a másikat, nem tudjuk ki ő, milyen problémákkal küszködik, milyen jellemvonásai vannak, milyen a kapcsolata az Úrral, hogy fogunk neki segíteni? Hogy fogunk neki hitelesen evangéliumot hirdetni? Ezek után megint, mint egy kontraszt, ott csenghet a fülünkben Pál dicsekedése. Talán kicsit furcsa ez a mi fülünknek, de a lélek ihletése alatt mégis azt mondja, hogy ezek az emberek az ő dicsekedése, az ő büszkesége, akik most betöltik a gondolatait. Szeretett testvéreim, mindannyian Isten munkatársai vagyunk. Isten szereti az embert olyannyira, hogy az övéért az egyszülött fiát adta oda. Hogyha ő így érez a másik ember iránt, akkor nem kellene, hogy nekünk is fontos legyen az, akit mellénk adott, akiket ránk bízott. Ha belegondolunk itt a földön, mi drágább az embernél? Belemerülünk az élet kihívásaiba, a konfliktusokba, munkahelyi problémákba, külsőségek igazgatásába, ilyen vagy olyan tehernek az elhordozásába. Aztán jön egy nagyobb nehézség, egy haláleset, egy házassági krízis, és ráébredünk arra, lehet, hogy sajnos már múlt időben, hogy mi volt igazán a fontos. Isten számára itt a földön mi vagyunk a legfontosabbak, a mi életünk. Nekünk is fontos a másik ember. Tudod, hogy kik vesznek körül? Gondolj azokra, akikkel egy családi háztartásban vagy, akikkel egy helyre jársz dolgozni, akiket tanítasz, akikkel nap mint nap találkozol az utcán, a boltban, akikkel együtt ülsz a buszon, akikkel Isten, hogy így mondjam, összezárt egy fél órára, órára, adott lehetőséget arra, hogy beszélj neki őróla, de lehet, hogy nem tetted meg. Adott melléd férjet, feleséget, gyermeket, nagymamát, szülőt, szomszédasszonyt, utastársat, kollégákat, és miközben ezt a számbavételt megteszed, kérdezd meg magadtól, hogyan tekintesz ezekre az emberekre. Elmondod nekik az örömhírt, azt, ami a legfontosabb, hogy tudjon egy ember. Imádkozol értük nap, mint nap. Forgatod őket a szívedben. A gondjaik ott vannak előtted, úgy, mintha te gondod is lenne. Pál emberekkel dicsekedett. Azt mondja, ki is volna a mi reménységünk és örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt. Emberekkel büszkélkedett. A tesszalonikaiaknak nem azt kezdi el sorolni, hogy milyen adományokat gyűjtöttem most nektek össze. Nem arról beszél, hogy hogy szervezi meg az imaháznak a felépülését. Nem erről van szó, hanem azokról, akik az élő gyülekezetet alkotják. Testvéreim, ha életünk utolsó napjait élnénk, gondoljunk bele. Ha a halál kinyújtaná utánunk a kezét, hova fordulnánk vigasztalásért? Mi adna nekünk vigaszt? Az nyugtatna meg, hogy milyen eredményeket értünk el? Milyen diplomákat szereztünk meg? Vagy kérnénk azt, hogy még egyszer körbe kocsikázzanak azon az épület együttesen, amit mi hoztunk létre? Vagy számba vennénk azt, hogy mennyit hagyunk a gyermekekre? Természetesen nem ez lesz a fontos, hanem az emberek fognak számítani. Azok a hívő testvérek, akik imádságos szívvel fogják fogni a kezünket, és ott lesznek mellettünk. Azok, akiknek a hitre jutásában lehet, hogy éppen téged vagy szolgatársadat használt fel az Úr Jézus Krisztus, akkor ők lesznek a legfontosabbak az Úr színe előtt. És ha ők lesznek a legfontosabbak, akkor most is nem ezek az emberek érik meg a legtöbbet. Mit tehetsz a megerősítésükre? Hogyan tudsz értük közben járni? Hogyan tudsz nekik segíteni? Hogyan tudsz oda sietni, hogy az Úr Jézusban erősödjön a hitük? Olvastam egy romániai magyar katolikus papnak a vallomásáról, megdöbbentő tapasztalatot írt le. Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális árvákat nevelnek alapítványukban, és amikor a vakáció ideje eljön, akkor ebből a bentlakásos helyről, intézményből természetesen ők is hazavágynak. Így volt ez egy téli szünet alkalmával is. Három kisgyerek, három testvér oda ment hozzá, és azt mondta, én most haza szeretnék menni a szüleim, mi most haza szeretnénk menni a szüleinkhez, oda, ahol apuka és anyuka él, hogy lássuk őket karácsony előtt. Tudta ez a pap, hogy a szülők hajléktalanok valahol egy fűtetlen garázsban, de elszorult a szíve, beültette őket az autóba, és azt mondta, legyen. Elindult még elég korán délután, de tudta, hogy hamar sötétedik, és így 3-4 óra körül vissza is ment értük. Gondolta, hogy estére már a többivel fog ünnepelni ismét a három kis testvér. Elment értük félhomályban. Mit látott? Nem volt bevezetve a garázsba a villany. Szürke vasajtók nyíltak ki előtte, a közepén ott volt egy szerelőgödör, bele volt téve egy ágy, ahol ott feküdt az anyuka, rajta csügve, hozzá szorosan oda fúródva a három kisgyerek. Annyira hideg volt, hogy a beton öntvény garázsnak a plafonjáról csöpögtek le a lecsapódott vízcseppek. Az apuka pedig ott gyűrögette szorultságában és szomorúságában a kalapját. Hideg volt, sötét volt. Megszólalt a pap, azt mondta, öltözzetek gyerekek, most már vissza kell mennünk. Tudták azt, hogy a fénybe mennek vissza, a fűtött termekbe, lesz kölyökpezsgő, lesz garmadával játék, ünnep, karácsonyfa és zene. De elszorult a szíve, amikor az egyik, a legkisebb fiú azt mondta, pap bácsi, nem lehetne azt, hogy itt maradjunk, és a szüleinkkel ünnepeljünk? Érezte, hogy megáll benne valami. És rájött, hogy a gyereknek nem a flantos ajándékokra van szüksége, nem arra, hogy ilyen vagy olyan luxus játszótérre vigyék, szebbnél szebb kirándulásokra fizessék be, hanem neki az anyjára van szüksége, meg az apjára van szüksége, az emberi kapcsolatokra, arra, hogy megölelhesse az anyukáját, érezze a nyakában a meleget, és hogy megöleli őt. Mikor gugoltál le utoljára a kisfiathoz, a kislányodhoz? Mikor emelted fel az unokádat, hogy megpuszilgasd? Mikor volt utoljára, hogy azt a fél órát csak rá és nem másra koncentráltan csak rá szántad, és vele foglalkoztál? Mikor hívtad fel a távoli rokonaidat, a nagyszüleidet, akikre egyébként senki sem nyitja rá az ajtót, hogy megkérdezd, hogy van, mi van veled? Mikor beszéltél utoljára a hitbeli állapotodról, kérdéseidről, aggodalmaidról, a férjeddel, vagy a feleségeddel, úgy igazán mélyen, vagy azzal, akiben megbízol? Mikor kérdeztél rá utoljára a másiknál, hogy mi van veled, mikkel küzdesz most, hogy megy a sorod? Isten népe egy család, és Pál apostol ezt pontosan tudta. Úgy tekintett a tesszalonikai lelki rokonaira is, mint családtagokra. És tudta azt, hogy egy családban nem teszek olyat, ami méltatlan. Nem bánok úgy az atyám fiával, ami nem méltó hozzánk, ahogyan nekem sem tetszene, hanem gyengéd, udvarias, szelíd szívvel viszonyult hozzájuk. Mert tudta, hogy Jézusnak azok az emberek nagyon fontosak, olyannyira, hogy életét adta értük, és ezért ő is kincsekként kell, hogy rájuk tekintsem. Érdekes a kérdés, és a válasz talán még inkább az lehet, hogyha őszintén válaszolsz most rá. Isten szeretetében élsz? Áthatotta a szívedet Jézus Krisztus váltsága, az, amit ő tett, érted? A jó pásztor elveszett egy bárányhoz is ragaszkodó lelkülete? És ha igen, látnak ebből a szeretetből valamit azok is, akik körülötted élnek? A türelmedben, a jóságodban, a könyörületességedben, a gondoskodásodban, a nyitott szívűségedben? Ne értsen félre senki. Református szószékről nem egy vallási humanizmust akarok most feleveleníteni, mert Pál apostolé sem az volt, hanem azt szeretném, hogyha aláhúzódna a szívünkben, hogy Isten ember szerető Isten, és így ezt a tulajdonságát ránk is kiárasztotta. Egy családban lát bennünket, a többiekkel, a testvéreinkkel, azokkal, akikkel egy örök életbe tagolt bennünket. Ha el szeretnénk indulni ezen az úton, akkor nem nehéz meglátni a feladatot. Keresd valakit magad mellett, akinek szüksége van Isten szeretetére. Nem kell sokáig válogatni, nem kell messzire menni, nem kell hosszasan keresgélni. Keresd valakit, akire kijöntheted az Istentől elkért, tőle tanult szeretetedet, akit felöltöztethetsz a nagyrabecsüléseddel, a könyörületességeddel. Ismersz ilyeneket magad körül. Szeretett testvéreim, kik a mi büszkeségeink? Kik azok, akikkel tudunk dicsekedni úgy, mint ahogy Pál apostol dicsekedett? Vannak ilyen emberek? Vannak. Lehet, hogy most még keveset látunk, de hogyha Isten szemével tekintünk szét, egyre többen lesznek. Adja az Úr, hogy gyengéd szeretetével ebbe az irányba tudjon változtatni bennünket. Hogyha szeretetét átérezzük, viszont szeretjük őt, akkor mi is együtt fogjuk tudni mondani Pál apostollal, a többiekre gondolva. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, a nagy parancsolatot. Nagy parancsolatot, amin annyiszor átsiklunk, hogy szeressünk elsősorban téged, és azután azokat, akiket ránk bíztál, a másik embert. Bocsásd meg, hogy mi se téged nem tudunk önerőből szeretni, se a másik embert. Bocsásd meg azt, hogy mi gonoszok vagyunk, saját felelősségünkre meg annyiszor besötétítjük a szívünket. Olyan jó látni a te fényedet, a te tökéletes jellemedet, a te hatalmadat, a te erődet, ami által ki tudsz bennünket rángatni ebből az állapotból, ami által képessé tudsz bennünket tenni arra, hogy a te lelkületeddel tekintsünk az egész világra. Úr Jézus Krisztus, add meg kérünk, hogy ebben a gyülekezetben is a te tőled tanult szeretet legyen, az ismertető jelünk, ez vonzza ide az embereket, a te igaz igédben, igaz szentségedben megvalósuló szeretett közösség. És kérünk, add meg, hogy amikor várakozunk a te eljöveteledre, és azt mondjuk, hogy jövel, Uram Jézus, akkor ezt ne csak magunkra nézve tudjuk kimondani, hanem legyen ez, mint gyülekezeti közösségünk üdvivalgása. Kérünk, legyél azokkal, akik a mi felelőtlenségünk révén nem kaptak szeretetet, akik mellett hideg szívvel mentünk el, akikhez nem hajoltunk le, akiket nem láttunk meg, te pedig te tettél oda az utunkba. Könyörülj rajtuk, és ne a mi mulasztásunk szerint cselekedj. Kérünk, add meg, hogy a szolgálatban felnőve, megerősödve abban, akiben hittünk, a te igédben így tudjunk elküldetni mások felé is. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, töltsd be a szűkölködőket, a lelkileg éheseket, a magányosokat, azokat, akik megvadultak egyedül létükben a te jelenléteddel, és ha jónak tetszik a te szemeid előtt, használj bennünket ebben eszközeidül. Köszönjük azt, hogy te meghallgatsz bennünket, nem a bűneink szerint cselekszel velünk, és köszönjük azt, hogy újra és újra megújul a kegyelmed, hogy aztán elküldj a szolgálatba. Nagy nevedért kérünk, hogy így hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Így szól az Úr, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljunk helyet. Hirdetem, hogy következő héten a gyülekezet alkalmai a nyári rendszerint meg lesznek tartva. A gyülekezet ifjúsági csoportja a lelkipásztorral együtt elutazott Svidbe, reménység szerint épségben megérkeznek, ezt a hetet ott fogják együtt igei közösségben eltölteni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Szeretett testvéreim, énekeljük a záró énekünket, majd pedig a záró énekünk után a magyar himnuszt is. A záró énekünk mindhárom versét énekeljük, a 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Kedves testvérek, a himnusz előtt szeretném megköszönni Hotorán Gábor nagytiszteletű úrnak azt, hogy két alkalommal is nyáron segítségünkre volt, és Sipos nagytiszteletű úr távolléte miatt a szolgálatot ellátta. De nem csak a köszönés szavával jöttem most ide éppen azért, hogy a Gábort szinte családtagként ismerjük, hiszen itt ébredt új életre, ebben a közösségben itt láttuk őt felcseperedni, lelkészé válni, figyelemmel kísérhettük az ő életét, de most a búcsú szavával is szeretnék hozzászólni, és Isten áldását kérni az ő életére, hiszen reménység szerint nem 100%-os, ma még csak 99. Jó egy hónap múlva, vagy két hónap múlva megkezdi szolgálatát, reménység szerint az érsekcsanádi református gyülekezetben, mint lelkipásztor, és így feltehető, hogy kevesebbet fogjuk látni. Kérjük az Úrnak az áldását az ő életére, és kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzák az ő szolgálatát, és egy bibliai ígével szeretnénk téged útra bocsátani, nem elköszönni, hiszen örökké velünk maradsz, mint ahogy a ige hirdetésben is ez így volt, és azt is hisszük, hogy még sokszor szolgál majd közöttünk. Egy mondat az Ószövetségből, amely Ábrahámnak is elhangzott, így szól: élj nékem tetsző életet, és légy fedhetetlen. Isten áldjon meg!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És mindig szeretettel fogok a gyülekezetre gondolni, és visszajönni. Végezetül énekeljük el, testvéreim, a nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt. Áldás békességet kívánok mindenkinek. Elnézést, hogy a múltkor nem tudtam kezet fogni, át kellett mennem a másik szolgálati helyemre, de most van rá idő.